Kedves hallgatók, tegnapi adásunkban Nagy Balázs tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió Sepsi Szentgyeri stúdióból. Egy pár szóban elmondanám, hogy aki nem volt az elmúlt adást, Balázs egy érdekes életformáról számolt be, aki unitárius felekezetű, és akiben Isten valami különleges dolgot ültetett el. Egy olyanban szolgáljon, amit talán másra nehéz lett volna rábízni. És eljutottunk oda, hogy mikor minden úgymond a helyére került, és rendbe jöttetek, akkor egy elég súlyos villámcsapás balesetet szenvedtél, aminek következtében a memóriád komolyan megsérült, és azt ajánlták, hogy Magyarországon lenne ajánlatos ezt kezeltetni, van egy különös klinika ott, ami ezen a szakterületen munkálkodik. Viszont ti hazamentetek, és menet útba ejtettétek a csiksomjai kegytemplomot. Számomra az volt az érdekes, hogy egy unitárius férj és egy református feleség bemennek egy katolikus templomba, nem is akármilyenben, hanem egy máriás lelkületi templomot. Honnan jött nektek ez a döntés?
Nem az ész döntése, mikor az ember egy templomba bemegy, hanem a lélek döntése. Nekünk ez természetesnek tűnt. A családom pont egy példa arra, hogy felekezeten fölül tudott emelkedni. Habár mindenki ragaszkodik ahhoz az egyházhoz, amelyet választott, vagy amelyikbe beleszületett, de a feleségem Csernátonban már kisgyerekként járt a katolikus templomba, református szülők gyerekeként, mert egy jobb lelki kapcsolatot tudott kialakítani az akkori plébánossal, aki az udvaron focizott velük, aki olyan bibliaórát tartotta, ami a gyerekeket lekötötte a Ceausescu idejében. Ez egy rendkívüli dolog volt. És valahogy megragadta az a misztikus hangulat, ami különbözött a református templom puritán fehér falaitól. A szülei ebben nem gátolták meg. Tehát neki ez már gyerekkori élmény volt. Nekem pedig egyáltalán nem volt idegen bemenni egy katolikus templomba, ott imádkozni, független attól, hogy mi volt a templomnak a titulusa, a védőszentje, kinek a tiszteletére emelték. És ma jeleztem az első adásban, hogy mi még sepsiszentgyörgyi lakosként rendszeresen eljártunk a csíksomlyói búcsúba, és nem turistaként, hanem lelki meggyőződésből. Egy darabig én nem kértem sem a szűzanyától, sem Jézus Urunktól nem kértem semmit, hanem hálát adtam mindazért, amit kaptam. Tisztelettel hálát adni jártunk a somlyói templomba. Visszatérve a balesetre, ugye otthon vagyok, a sok-sok imának köszönhetően elindult egy gyógyulási folyamat az állapotomban, úgyhogy nem kellett elvigyenek Magyarországra. Viszont a gyógyulás periódusában volt egy különleges megtapasztalásunk ugyanazon az éjszakán, férjnek és feleségnek. Ugyanis egy olyan 3 héttel a baleset megtörténte után egyik éjszaka arra ébredek, hogy az az üzenet jön le, hogy hálából azért, hogy életbe vagy, hogy gyógyulóban vagy, teljes felépülésed után a kertedbe építs egy kápolnát. Én ezzel visszaludtam. És reggel ébredünk a feleségemmel egyszerre. Én izgatottan fölül az ágyban, és azt mondja, kell valami fontos dolgot mondjak neked. Én csak halkan mondom neki, hogy kápolnát kell építsünk. Tágra nyílt szemmel rám néz, hát ezt honnan tudod, ezt álmodtam, ezt akartam veled megosztani. Tehát a lényeg, hogy ugyanazon az éjszakán megkapja a férj is, a feleség is azt az üzenetet, hogy a következőben, a közeljövőben hálából egy kápolnát kell emelni a kertbe. Ez az üzenet nem tartalmazta azt, hogy ez a kápolna milyen legyen. Legyen-e védőszentje? Ne legyen. Mi legyen? Semmit nem tartalmazott ez az üzenet. Csak azt, hogy egy kápolna kell épüljön a kertbe.
Bocsáss meg, de nem volt furcsa nektek az, hogy református, unitárius házastárs kápolnát épített? Ez?
Nem volt furcsa. Elmondom, hogy miért nem. Mert volt egy különleges élményünk. Én, amikor gyimest jártam be kerékpárral, akkor az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium egyik termében lakhattam feleségemmel együtt, persze a atyának a jó voltából. És akkor együtt jártuk kerékpárral a gyimesi völgyeket. Feleségem is elkísért, mert pont nyári vakáció volt, amikor a gyimeseket jártam. És a Rajkók patakán van egy különleges kis kápolna, egy magánterületen. Gyimes felső lakó. Egy különleges élmény volt abban a pár négyzetméteres helyiségben, ami nem nagyobb, mint ez a stúdióterem, az a kis kápolna, belépni, ott lenni, egy imát elmondani azzal a kedves úti kalauzónkkal, aki kinyitotta nekünk és elkísért bennünket. És akkor úgy a feleségemben fogalmazódott meg, és hangosan ki is mondta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne egy ilyen kápolnánk. És az a baleset előtt 10 évvel volt, vagy 8 évvel. És aztán többet nem is foglalkoztunk ezzel a témával. Visszatérve, felgyorsult a javulási folyamat az állapotomban. Októberre úgy nagyjából helyrejöttem. Az a lelkesedés, ami bennünk a kápolna építés kapcsán megfogalmazódott, átragadt a gyerekeinkre is, és ez motiválta az életünket. Félretettünk egy kis pénzt, hogy még toldjunk egy kis helyiséget, mert nem volt konyhánk. Úgy éltünk évekig, hogy egy főző likja volt a feleségemnek, amit egy régi kamrából alakítottunk át, tehát két ember be se fért. Ő csak főzött, kihozta az ételt, a nappaliba megettük, ott egy kis szűk mosogatókagylója volt. Tehát ilyen körülmények között éltünk, és arra gyűjtöttünk, hogy majd toldunk egy konyhát az épülethez, hogy mégis háziasszonyhoz méltóan élje le az életét. Lényegében ebből a kis félretett alaptőkéből indult el a kápolna építés 2015. júniusában, pont a balesetet követő egy év múlva. El kell mondanom, amikor a kápolna építés üzenetét megkaptuk, és mi igent mondtunk rá, attól úgy éreztük, hogy röpítenek, visznek, és bármit a kápolna kapcsán elkezdtünk, jött a segítség fölülről. Néhány példát mondok. Túzvölgyi magyarság Csíkszentgyörgyi plébániához tartozik, római katolikus vallású, gyimesi csángó gyökerű népességről van szó. Tehát ezen a településen 2014-15-ben egyedül mi voltunk nem római katolikusok. Milyen legyen ez a kápolna? Tehát már az alakját azt úgy nagyjából meg tudtuk rajzolni, de hogy ez milyen legyen? Unitárius? Unitáriusok nem építenek kápolnát. Református? Reformátusoknak sincs nagyon kápolnájuk, esetleg temetkezési kápolna itt-ott. És akkor, hát római katolikus vidékre költöztünk. Ez a kápolna ökumenikus kell legyen. De hogyha katolikus is lesz, akkor kinek ajánljuk? És Csíksomjúnak az üzenete megjött. Ugyanis gyümölcsoltó boldogasszony lett a védőszentje a kis kápolna. És amikor megszületett egy akvarell festmény, egy kis rajz, a feleségem lerajzolta. Akkor elküldtük Gyulafehérvárra, az érsekatyához, mert mi úgy gondoltuk, hogy hiába, hogy magánterületre épül, de egy olyan helyre, ami dominánsan római katolikusok által lakott. Ha ökumenikus kápolnát építünk is ide, csak az érsekatya jóváhagyásával kezdek én építkezni. És akkor eltelik 6 hét, és Gyulafehérvárról megjön Jakubinyi érsek úrnak a válaszlevele, hogy örömmel üdvözli a kápolna építés gondolatát, és áldását adja az építkezéshez. Nekünk nem volt a saját erdőnkben olyan minőségű faanyag. Az egerszéki határból, közbirtokossági területtől vásároltam a fát. És mikor elmegyek a közbirtokosság elnökéhez, és megtudja, hogy az érsek úr jóváhagyásával építkezünk, 50%-os kedvezményt adott a faanyagra. Kezdtünk gondolkozni, hogy mivel tapasztjuk, mert ez egy különleges épület, mert csutakból van összerakva, agyaggal tapasztva, tönkölybuzapejvával erősítve, tehát egy csak természetes anyagból épült és zsindellyel födött épület. Tehát amit az anyaföld adott, amit a természet kínált. És amikor gondolkodtunk, hogy honnan agyag, mikor kijött a kotrógép, hogy simítsa el a kápolna alapját, kiderült, hogy olyan minőségű agyag van azon a helyén, hogy nem kell szállítani sehonnan, mert ott van készen. Amikor ki voltak vágva a fák, és oda kellett szállítani a hatalmas rönköket, akkor megfogadtam egy céget, hogy markológépekkel rakja fel utánfutóra, hozza az udvaromra, és akkor ki akarom fizetni, akkor azt mondja a vállalkozó, hogy nem veszel pénzt, ő ennyivel járul hozzá a kápolna építéséhez. Én el szoktam mondani bárkinek, aki odajön, hogy mi minden megtapasztalásban részesültünk. A csodákat én így is nevezhetem, amik a kápolna építés során is azóta a mindennapi életünk részévé lettek. És milyen kegyelmekben részesültünk, amíg építettük, és én úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően készülhetett el, és kerülhetett felszentelési állapotba mindössze 3 hónap alatt. Hogyha esetleg lett volna egy pénztartalékunk, lehet, hogy 2-3 méterrel nagyobb lett volna az átmérője a kápolnának, így 5,5 méter az átmérője. Vannak dolgok, amit mi józan ésszel el tudunk tervezni, el tudunk dönteni, de van, amit küldenek fölülről, és akkor az ember csak meg kell hallgassa, és gyakorlatba kell ültesse. Tehát ez így történt a méretezés, és most beigazolódott, hogy ideális méret. Tehát egy családnál többet szolgál, de nem nagy csoportokat, hanem kis közösségeket. 40-50 fő között tud befogadni egy-egy szertartásra ülő-álló embereket. Összesen 13 csutak széket készítettem a kápolnába. Egy a mesteri, 12 a tanítványoké. És van 3 papi szék, amelyik közül az egyik 5 centivel magasabb, mint a másik 2. Ez ott van a szentély részében a kápolnának, ugyanis a magasabbik széken ült Tamás József püspök úr, amikor katolikus részről felszentelte a kápolnát 2015. szeptember 26-án. Református részről Szövérfi István áldotta meg, egy nyáradmenti lelkész, és unitárius részről az idén került birtokba vételre a kápolna, ugyanis volt egy őszi hálaadó istentisztelet, és ha Isten megsegít, akkor ez évi rendszerességgel meg lesz tartva. A kápolna védőszentje gyümölcsoltó boldogasszony, és érsek úrnak köszönhetően a csíkszentgyörgyi plébániához tartozik, és évi rendszerességgel a csíkszentgyörgyi plébános vagy a segédlelkész följön csinódba, és megtartja a gyümölcsoltó boldogasszony búcsút, ami Alcsíkban az első búcsús ünnep. Egyre népszerűbb és egyre többen jönnek erre a búcsús alkalomra. Református részről Szövérfi István áldotta meg, egy nyáradmenti lelkész, és unitárius részről az idén került birtokba vételre a kápolna, ugyanis volt egy őszi hálaadó istentisztelet, és ha Isten megsegít, akkor ez évi rendszerességgel meg lesz tartva.
Megértem, hogy jártatok katolikus templomban református feleség és unitárius férj. Viszont amikor eldöntöttétek, hogy mi legyen a kápolnának a úgynevezett neve, vagyis védőszentje, akkor hogy éppenséggel Máriára gondoltatok? Mert úgy tudom, hogy a protestantizmusban a Mária tisztelet nem éppen az első helyen van. Legalábbis én ezt tapasztaltam.
Akkor el kell mondjak egy olyan dolgot, amit nem akartam én ennyire nagy nyilvánosság előtt elmondani, de a kérdés ezt előhozza belőlem. Ezt általában nagyon szűk körben, a kápolnában szoktam úgymond arra érdemeseknek elmondani, mert nem mindenki érti meg. Vissza kell kanyarodjak a balesethez. A csíkszeredai kórházban töltött második éjszaka alatt volt nekem egy különleges megtapasztalásom, egy különleges élményem. Ketten voltunk a kórteremben, a szomszédom aludt mélyen, én pedig a sok altató ellenére is éber voltam, és olyan hajnali 1:30 körül, az ágyammal szemközt lévő fal felületen megjelent egy női arc, ami teljesen vakító fényességgel volt körbevéve, és elkezdett hozzám beszélni. És elmondta, hogy én miért vagyok ebben a helyzetben, mi az én eljövendő életutam. És ezeket a szavakat olyan hanghordozással mondta, hogy úgy éreztem, mintha a mellkasomat simogatnák, cirogatnák ezek a kimondott szavak. Erről nem beszéltem senkinek, ott a kórházban sem, egy darabig otthon sem. Egyszer a feleségemnek elmondtam, amit emlékezetből tudtam, próbáltam szó szerint idézni az elhangzottakat, és ő akkor papírra vetette, és miután annyira helyrejöttem, hogy már tudtam írni, már láttam annyira, hogy saját kusza betűimet lássam, akkor én írtam be a saját Bibliámnak a leghátsó oldalára ezt az üzenetet. Ez egy olyan élmény és egy olyan megtapasztalás volt, ami után nem volt kérdéses, milyen védőszentet válaszunk a kápolnához.
A női alak bemutatkozott?
Nem mondott nevet.
Miből gondoltad, hogy Jézus édesanyja lehet?
Az, hogy Mária lehetett, ezt először a feleségem mondta ki. Én mindig csak annyit mondtam, hogy egy különleges fényességgel körbevett női arc, de én nem láttam egy teljes alakot, csak egy fejet, egy arcot. Láttunk hasonló ábrázolásokat, meg lehet nézni a kápolnánknak, van egy külalakú ablaka, ami délnyugati fekvésű, nagyon szépen besüt rajta a nap, és ez egy ólomberakásos ablak, Csepel-szigetén Tóth Erzsébet képzőművész alkotta, és ennek az arcvonásai Lényegében szinte azt az arcot elevenítik meg, amit én láttam. És itt is csak az arc van megjelenítve, egy körönakú ablakban. A különlegesség az, és ezzel tényleg a kápolna építése nem akarok kitérni, mert ebből egy külön könyv lesz, majd el lehet olvasni. Hanem, amit én nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy milyen kegyelmet kaptunk mi a kápolna építésért. Ugyanis a kápolnának az északi ablaka az egy szív alak. Ez a feleségemnek volt az ötlete, hogy ez egy szív alakú ablak legyen, és amikor valaki megáll kint a szív alakú ablak előtt, és benéz a szív alakú ablakon, akkor egy olyan különleges fényhatás jön létre, mintha a kápolnától nyugatra lévő rezgő nyárfán megjelenne a szűzanyag. Tehát egy olyan különleges jelenség, amin mindenki csodálkozik, jöttek híres építészek, akik kérkedtek az életművükkel, és csak szerényen megkérdeztem tőlük, hogy ti meg tudtátok volna ezt így tervezni, hogy egy jelenés legyen a rezgő nyárfa lombjain, ami akár télen is látszik, csak annyi, hogy lombtalan a fa, és lényegében a száraz ágokon kirajzolódik a szűzanyag alakja.
Igen.
Egy olyan különleges ajándékként ezt akkor tapasztaltuk meg, amikor készültünk a kápolna szentelésére, készítettem néhány fényképet, hogy az odajövő sok-sok embernek egy ajándékot tudjak adni távozáskor, és amikor este a számítógépen nézem a szív alakú ablaknak a fényképét, akkor látom ezt a jelenséget. Én csak annyit tudok mondani, hogy ahogy mi igent mondtunk, jött a segítség, jöttek a különleges megtapasztalások, és ezek nem szűntek meg. Tehát amióta a kápolna megépült, közel 5000-en látogatták meg, jöttek zarándokok. Ami különleges élmény nekem az, hogy jöttek ateisták is. Jöttek olyanok is, akik piarista gimnáziumot végeztek, de nem volt semmilyen kapcsolatuk se Jézus Krisztussal, se az Úristennel. És a kápolnában töltött fél óra, óra, vagy akár 3 óra, mert ha odajön valaki, akkor attól függően, hogy ő neki mennyi ideje van, én nekem van időm, én mindenkire szánok időt, és közösen imádkozunk. És volt, aki a kápolnában tért meg, és úgy ment haza, hogy otthonról aztán imád kért, a szeretteiért. És el kell mondanom azt is, hogy mi a kápolnát azzal tettük élővé, hogy 2017. szeptember 8-a, Kisboldogasszony napja óta a kápolnában örökös imaszolgálatot végzünk. Ami azt jelenti, hogy minden nap elhangzik 7 ima. Ezek a következő. A hiszek egy, a mi atyánk, az üdvözlégy Mária, Assisi Szent Ferenc imája, egy megbocsájtás ima, Vas Albertnek a magyar imája, és egy ima a nemzetért. És kiegészíti ezt a feleségem azzal, hogy amikor ő föl tud jönni, mert most kisbabánk van, akkor 8 nyelven mondja el az üdvözlégy Máriát a világ békéért. Eljutottunk arra a szintre, amit Jézus Krisztus is kér tőlünk, hogy imádkozzatok azokért, akik bántanak benneteket, akik ellenségként tekintenek rátok. És hiszem azt, hogy az imáinknak köszönhetően változás fog beállni a magyar-román viszonyban is, akár a világpolitikában is.
Az Úr áldása kísérjen benneteket, hogy valóban az, amire Isten hívott, azt valóban az ő vezetésével tudjátok folytatni.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók! Nagy Balázs tanúságtételét hallották. A felvételt Bajcsi Tibor, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdióban készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Lélek hangja.
közösség szolgálatában. Márton Áron püspök élete és kora.